Isten igéjét az apostolok cselekedeteinek második fejezetének 1-től 39. verséig olvassuk. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és minnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgást támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Megteltek, mint szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokasság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: íme, ezek, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, a bevándorolt rómaiak is, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak minnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni. Mások azonban gúnyolódva mondták: édes bortól részegettek meg. Ekkor felállt Péter a 11-el, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk:
zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Jóel így profétált.
Így szól az Isten: kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak. És csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön len, vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.
Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az ígéket, a názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok. Azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid:
láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobbon felől van, hogy meg ne inogjak. Azért vidult fel a szívem, és ujjongott fel a nyelvem. Még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában. Azt sem engedett, hogy szented elmúlást lásson. Megismertetted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt.
Atyám fiai, férfiak! Nyíltan megmondhatom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt és eltemették, sírja is nálunk van mindmáig. De proféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet a trónjára. Ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézust támasztotta fel Isten, aminek mi vagyunk valamennyien tanúi. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja, így szólt az Úr az én Uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Tudja meg hát Izrael egész háza, teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek.
Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai, férfiak? Péter így válaszolt.
Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt, mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.
Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását és szívünkbe zárását. Jöjjetek, válaszoljunk rá. Imádkozzunk. Az imádságban úrvacsorai közösségre készülve megvalljuk a mi bűneinket, úgyhogy fennállva imádkozunk a mai Isten tiszteleten. Mennyei atyánk, köszönjük neked a te szent lelkedet, az életnek a lelkét, aki ott lebegett a vizek felett, a káosz felett a teremtéskor, és szavad által a semmiből életet, a káoszból rendet hívott elő. Köszönjük a te szent lelkedet, akit a te ígéreted szerint kitöltöttél, Úr Jézus Krisztus, pünköstkor. Elküldted, hogy betöltse a mi szívünket, elküldted a te lelkedet, hogy mi találkozzunk veled, és hogy valóságosan jelenlégy bennünk és közöttünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezzel együtt létrehívtad a te egyházadat, a te népedet, és köszönjük, hogy annak mi is tagja lehetünk. Így adunk most hálát azokért, akik a mai napon vallást tesznek arról előtted és a gyülekezet előtt, hogy hozzád tartoznak, hogy a te követőid kívánnak lenni. Köszönjük azt a munkát, amit elvégeztél az ő szívükben és az ő életükben az elmúlt időben. És köszönjük, hogy továbbra is itt vagy, és jelen vagy lelked által, hogy minél többeket felruház erővel, hogy minél többeket hívjál önmagadhoz, hogy minél többek életét töltsed be a te életeddel, az Istentől való élettel. Mennyi atyánk, mégis úgy jövünk ma hozzád, mi, akik a te néped tagjainak valljuk magunkat, hogy tudjuk, hogy vétkeztünk. És ezért kérünk téged, hogy fogadj el bennünket úgy, ahogy vagyunk, és bocsásd meg a mi vétkeinket. Mert megvalljuk neked, hogy bár szent lelkedet kaptuk, és betöltött minket, mi mégsem a lélek indítására figyeltünk sokszor, hanem mentünk a saját fejünk után. Bocsásd meg nekünk a mi indulatainkat, amikor haraggal törtünk ki. Bocsásd meg, ha gyűlöletet tápláltunk és tartogattunk a szívünkben. Bocsásd meg nekünk, ha nem tiszteltünk téged és nem tettünk téged mindenek elé, és ezzel más isteneket követtünk. Bocsásd meg, ha a pénz vagy bármi más dolognak a vágya elfoglalta a szívünkben a te helyedet. Bocsásd meg, ha jogtalan előnyökhöz próbáltunk jutni, ha hamis módon szereztünk magunknak valamit. Bocsásd meg nekünk, ha keserűség és irítség van a szívünkben, mert úgy látjuk, hogy másnak több van, mint nekünk. Bocsásd meg nekünk minden tisztátalanságot és minden paráznaságot, amellyel vétettünk ellened és egymás ellen. Bocsásd meg nekünk, Urunk, hogy a mi életünkben oly valóságos módon újra és újra megjelenik a kísértés, és megjelenik a bűn. És mégis, Urunk, most azzal a bizalommal jövünk te hozzád, hogy amikor mindezt őszintén megvalljuk és te eléd hozzuk, te, édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusért, az ő értünk való kereszt haláláért és feltámadásáért nekünk megbocsátasz, bennünket egészen megtisztítasz, szent lelkeddel megújítasz és betöltesz, hűségedet ránk árasztod és bennünket önmagadhoz ölelsz. Köszönjük, hogy így örvendezhetünk a mai napon, és így jöhetünk most te eléd. Kérve téged, jöjj, Szentlélek, Úristen! Jöjj, Szentlélek, és a te tüzed, a te erőd, a te világosságod jelenjen meg közöttünk. Ragyogja be a mi életünket, világosítsa meg a mi értelmünket, és töltse be a mi szíveinket. Egész életünket szeretnénk te eléd hozni, és így kérünk, hogy te is jöjj, jöjj közénk az úrvacsorai közösségben, az ige hirdetésben, a vallástételben, énekeinkben és imádságainkban, hogy veled találkozunk. Lágyítsd meg a szívünket, és tedd érzékenyé a te jelenlétedre. Édesatyánk, köszönjük neked, hogy meghallgatsz minket. Az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Hirdetem néktek a ti bűneitek bocsánatát és az örök életet, amelyet megad a mi Istenünk mindannyiunknak, akik bizalmunkat az Úr Jézus Krisztusba vetettük. Amen. Istenek igéjét Máté evangéliumának a 4. fejezetéből olvasom, a 18. verstől a 22. versig, majd pedig Máté evangéliumának a 16. fejezetéből a 24-től a 26. versig. Amikor Jézus a galileai tenger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. Így szólt hozzájuk: jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. Ők pedig azonnal otthagyták hálóikat, és követték őt. Miután továbbment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, az Zebedeus fiát, és testvérét Jánost, amint a hajóban atyjukkal, Zebedeussal együtt rendezték hálóikat, és őket is elhívta. Ők pedig azonnal otthagyták a hajót és atyjukat, és követték őt. Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét én értem, megtalálja. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall? Vagy mit adhat az ember váltságdíjú lelkéért? Kedves testvérek, nem régen Angliában jártam, és Cambridge-ben az egyik egyetemi résznek a kápolnájában voltam. Ennek a kápolnának, vagy mondhatjuk így is templomnak, az egyik falát majdnem teljes egészében egy hatalmas és gyönyörű ólomüveg ablak alkotja. Egy olyan képet mutat ez, ami a teremtésre utal vissza. Az ólomüveg ablaknak a tetejénél egy nagy, gyönyörű, szép, világos színekből, sárgákból összeállított kört találunk, vagy látunk, ami a teremtőre, a világosságra, Isten jelenlétére, Isten dicsőségére utal, és utána aztán ez ragyogja be a különben gyönyörű kékekben és zöldekben pompázó képet. Van annak a kápolnának azonban egy különlegessége. Tudnélek azt, hogy az ülőhelyek jelentős részéről az üvegablaknak csak egy kisebb része látszik, mert az ablak előtt egy fal indul el a mennyezetről lefelé, és egy jó részét eltakarja. Meglepő, hogy pont ez a világos sárga, az Isten dicsőségét, világosságát jelképező rész az, ami a leginkább a takarásban van, mert az van a legmagasabban. Úgyhogy felvetette a kérdést az a lelkipásztor, akit körbevezetett bennünket, hogy vajon miért épült így ez a kápolna. És azt mondták, hogy két magyarázat van. Az egyik az, hogy menet közben már ezt a falat elkezdték építeni, ami takarja az ólomüveg ablakot, és menet közben találták ki, hogy mégis legyen egy ólomüveg ablak, és ezért az hátrébb került, de hát valahogy ezt már nem sikerült megoldani. Ez a kevésbé valószínű. A másik az, hogy az építésznek terve volt, üzenete volt ezzel az elhelyezéssel. Az üzenet pedig így hangzik, hogy csak az látja Isten dicsőségét, aki mozgásban van. Mert aki ül a kápolnában egy helyen, az nem látja. Ahhoz, hogy valaki meglássa, fel kell állnia, el kell indulnia, mozgásban kell lennie. Ki az, aki felismeri Isten dicsőségét? Ki az, aki látja és ismeri az Urat? Ki az, aki Isten világosságában fürdőzhet? A bibliai válasz az, hogy egyedül az, aki mozgásban van. Jöjjetek utánam, mondja Jézus. Ők pedig azonnal otthagyták a hálóikat, és követték őt. A tanítványok egész élete követés. Ahogy Jézus ment és mozgásban volt, fizikai, földrajzi értelemben, úgy mentek vele együtt a tanítványok, hogy közben megismerjék, hogy kicsoda Jézus és kicsoda az Atya, aki küldte őt. Hogy meglássák az ő világosságát és az ő dicsőségét. De lelki értelemben is csak az látja, csak az ismeri az Úr világosságát és dicsőségét, aki mozgásban van. A keresztény élet pedig nem más, mint Jézus követése. Mindannyiunk számára, és ez mindig azt jelenti, hogy mozgásban vagyunk. Többen fogjátok ma megvallani a ti hiteteket, és fogadalmat tesztek arra, hogy Jézus Krisztus követői lesztek egész életetekben. Nagyon fontos, hogy lássátok, hogy nem egy hitrendszernek kötelezitek el magatokat, hanem egy személynek, Jézusnak. Hogy nem azt jelenti Jézus követőjének lenni, hogy megtanultam valamit a Bibliából, vagy a hitvallásból, hanem azt, hogy követem őt, hogy élő kapcsolatban vagyok, és vele járok, mert erre hívott el titeket, mint az ő tanítványait. Ezért most a mai ige alapján arra tekintünk először, hogy kik azok, akiket Jézus elhív a tanítványainak. Kik azok, akik követhetik az Urat. A felolvasott részben Jézus két testvérpárt hív el, Simont, akinek a Péter nevet adja, és Andrást, illetve Jakabot és Jánost. Mindez pedig a nyilvános szolgálatának, ami 3 évig tartott, a legelején következik be. Ahhoz, hogy ennek a választásnak és ennek az elhívásnak a jelentőségét meglássuk, beszélnem kell egy kicsit a korabeli galileai, ami Jézus otthona volt szűkebb értelemben, iskola rendszerről. A kérdésünk az, hogy kiből lehetett tanítvány? Kiből lehetett követő? Kiből lehetett egy tiszteletre méltó tanító, egy rabbi követője vagy tanítványa? Hiszen Jézus 30 évesen, mint egy korabeli tanító vagy rabbi hívja el az övéit. Az első iskola a zsidó kisgyerekek számára a Bét Séfer, az írásháza. 5 éves koruktól 12 éves korukig jártak ide. A fiúk a Tórát tanulták, Mózes 5 könyvéhez, a lányok pedig más bibliai részekből tanultak. A Tóra segítségével, a törvénykönyv segítségével tanultak meg írni, olvasni, számolni, tanultak valamennyi történelmet. A célja a fiúknak ebben az időszakban az volt, hogy a 12 éves korukra kívülről tudják a Tórát. Memorizálják Mózes 5 könyvét. Felhívom a figyelmeteket. Nem a Heidelbergi KT körülbelül 40 kérdését. Mózes 5 könyvét tanulják meg kívülről, mert az az Isten kijelentése, mert az az Isten szava, mert az kell, hogy körbevegye az életünket, mint egy szövetként, amiben benne élünk. Mindegyik gyerek megpróbálta, nem mindegyiknek sikerült. A többség részére ezzel befejeződött az iskola, de a legjobbak közülük folytatták a tanulmányaikat a Bét Midrásban, a tanulásházában. Ezek a fiatal emberek részben otthon voltak, és tanulták a családi mesterséget, részben pedig elkezdték a zsinagógában megtanulni és memorizálni az egész ószövetségi szentírást. Az egész ószövetségi szentírást. Mert az Isten igéje az életünk alapja és története. Nem mindenki jutott ennek a végére. Nagyon nagy elszántság és odaadás kellett ahhoz, hogy valaki az egész ószövetséget megtanulja 15 éves korára. És nem mindenkinek voltak kitűnő intellektuális képességei ehhez. Hát közülünk sem mindenki, én nem tudnám megtanulni, őszintén mondom. Nem mindenki volt elég éles elmélyű ehhez. A Bet Midrásban 15 éves korukig tanultak a fiatalok, aztán a legjobbak, legjobbjai még itt se fejezték be a tanulmányaikat. A legjobbak, legjobbjai tovább mentek a Bét Talmudba, ahol egy rabbi tanítványai vagy követői lettek. 15 éves koruktól 30 éves korukig tanulhattak itt. Innentől lett valaki tanítvány vagy követő. A tanítvány célja abban a világban az volt, hogy olyanná legyen, mint a mestere, mint a rabbi. Nem csak ismereteket akart tanulni, hanem át akart formálódni. Mert a nagy tiszteletben álló tanító, a rabbi, aki az Isten igéjét és annak a magyarázatát magában hordozta, az olyan ember volt, olyan személyiség volt, akire ezek a tanítványok hasonlítani akartak. Az egész személyiségüket oda akarták vinni a rabbi elé. A tanítvány minden helyzetben a következő kérdést kellett, hogy feltegye. Mit mondana most a mester? Mit cselekedne ebben a helyzetben a mester? Rendszerint a jövendő tanítvány, tehát ez a 15 éves, legjobb fiatal ember volt az, aki kinézte magának azt a tanítót, azt a rabbit, akit ő nagyon jónak tartott, és oda ment hozzá, és megkérte őt, hogy fogadja el tanítványául. A rabbi ekkor kikérdezte, megvizsgálta, vizsgáztatta a jelöltet. És azt a kérdést tette fel magában közben, hogy vajon képes lesz ez a fiatalember arra, amire én képes vagyok? Vajon olyan lesz ez a fiatalember, mint amilyen én vagyok? Annyira így volt ez, hogy egy korabeli rabbi írta, hogy mondta azt, hogy amikor én meghalok, nem halok meg, mert a tanítványaimban én leszek jelen. És ha úgy látta a rabbi, hogy ez a jelölt, ez elég odaadó, és elég okos, sőt, valami kitűnően, kirívóan okos. Ha úgy látja, hogy képes lesz azzá lenni, amivel én lettem, akkor azt mondta neki, kövess engem, légy a tanítványom. Na mindezek fényében hogyan látjuk Jézus első tanítványait, Simont és Andrást, valamint Jakabot és Jánost? Feltűnő, hogy nem ők mennek oda Jézushoz, a tanítóhoz, a rabbihoz, hogy fogadja el bennünket, hanem Jézus szólítja meg őket. Ez a négy fiatal ember a családi mesterséget folytatták. Halászok voltak. Utalás történik arra is, hogy Jakabnak és Jánosnak az apja, Zebedeus is ott volt, és ott rendezgette a hálót. Mi az, ami nyilvánvalóvá lesz számunkra ebből? Milyen ez a négy nagyon fiatal ember? Hát nem ők a legjobbak, legjobbjai. Mert ha ők lettek volna a legodaadóbbak, a legodaszántabbak és a legélesebb elméjűek, akkor nem a Galileai tó partján rendezgetnék a hálókat, hanem valamilyen nagyhírű rabbinál tanulnának. Ez a négy fiatal ember nem a legjobb elme, nem voltak olyan képességeik, hogy a legjobbak közé verekedjék magukat. Nem volt meg bennük a szorgalom, az odaszántság, ami a teljes életet kitöltő tanuláshoz kellett. És Jézus őket választja. Testvérek, ez az evangélium, hát ilyenkor kéne felugrani a helyükből. Jézus minket választ tanítványul. És nem arra vár, hogy oda menjünk elé, hogy mi vagyunk a ilyen-olyan erkölcsösek, jók és bölcsek, hanem eljön és megjelenik, és azt mondja, kövess engem. Légy az én tanítványom. Mert Jézus a rabbi úgy tűnik, hisz bennük. Igen. Ti olyanok lesztek, amilyen én vagyok. Ti azt fogjátok mondani, amit abban a helyzetben én mondanék. Ti úgy fogtok cselekedni, ahogy abban a helyzetben én cselekednék. Kövess engem. Ők pedig azonnal ott hagyták a hajót és atyjukat, és követték őt. Már sokszor, amikor a Bibliát olvassuk, nehéz ezt megérteni. Hogy lehet, hogy Jézus megjelenik, megszólítja őket, és ők azonnal ott hagynak mindent, és követik őt. De mindezek fényében értjük. Az álmaik, amikre soha nem voltak képesek, azok valósulnak meg. Ők tudják, hogy nem lehetnek követők és tanítványok, mert nem feleltek meg a feltételeknek. Nem a legjobbak, nem a legodaadóbbak. És most mégis Jézusnak kellenek. Itt van egy tanító, egy rabbi, aki elhívja őket tanítványnak. A dolog már rég lejárt, ő belőlük nem lesz tanítvány, és most mégis tanítványjá lesznek. Jézus nem a sikereseket hívja a maga közösségébe, hanem mindenkit. Erőset és gyengét, beteget és egészségest, az átlagost és a kiválót, a fiatalt és az idősebbet, a szegényt és a gazdagot mind meghívja követésre, a tanítványságra. És mi ezt ünnepeljük a mai napon. Nem csak a konfirmációra, keresztelőre készülők életében, hanem mindannyiunk életében, hogy Jézus megszólít, kövess engem. De mire hív el? Ez a második dolog, amiről beszélni szeretnék. Mire hív el Jézus? Azt mondtam, hogy arra, hogy a tanítványai, azaz mi olyanok legyünk, amilyen ő. Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket, mondja. Akik vele töltik majd aztán minden idejüket ebben a 3 évben, vele együtt keresik az embereket. Jézussal együtt lesznek emberhalászok, azaz munkálkodnak azon, hogy az embereket megnyerjék, megtalálják, megkeressék arra, hogy az Atya felé forduljon az ő életük. Együtt mennek, és amit Jézus tesz, azt fogják ők is tenni, hogy Isten uralmát hirdetik, és mutatják be, hogy Isten jelen van, és uralkodik az életben, és ezért fordítsuk a szívünket ő hozzá. Mert itt van, mert él, mert uralkodik. És ahogy Jézus emberhalász, úgy emberhalásszá leszlek a tanítványok is. A következő 3 évben szinte mindig ott voltak Jézussal. Látták, amikor Jézus tanított tömegeket. Ott voltak, amikor Jézus csodákat tett és embereket meggyógyított. Tanúi voltak annak, hogy Jézus sokszor csendesen visszahúzódott, hogy egyedül legyen, hogy imádkozzon. Aztán jelen lehettek akkor, amikor Jézust megtámadták a vallásos vezetők, amikor fondorlatos kérdésekkel csapdát állítottak neki. Hallották, hogy Jézus milyen bölcsességgel válaszolt a kihívásra. Végig együtt voltak vele, és tanultak tőle. A tanítvány elhívása, hogy olyan legyen, mint a mestere. Mi ennek a megfelelője a mai tanítvány életében, akik Jézust követik? Annyira fájdalmas, hogy sokan azt gondolják, közületek is, hogy semmi. Hogy sokan abban élnek, hogy a kereszténység az egy hitrendszernek az elfogadása, a kereszténység az pusztán erkölcsös élet, emberi tartás, biztos morál, meghatározott értékrend, és ez mind benne van. De közben, míg ezt látják és érzik, sokan lemaradnak arról, hogy éppen a kereszténység szíve, a tanítványság és a követés izgalmas és szépséges volt a marad ki ebből. Az egész keresztény hitnek a szíve és a lényege, ami a legszebb és a legvonzóbb az, hogy Jézus tanítványaiként olyanná legyünk, mint ő. És Jézus végig erről beszél. János evangéliuma újra és újra úgy adja elünk Jézus, mint aki úgy beszél, hogy ahogy én, úgy ti is. Azt mondja, ahogy én szeretterek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Ahogy látjátok, hogy én hogy teszem, úgy tegyétek ti is. Aztán így imádkozik, nem értük azaz a tanítványaiért, a 12-ért, könyörgök csupán, hanem azokért is, akik majd az ő szavukra hisznek én bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, atyám, én bennem, és én te benned. Aztán azt mondja, ahogyan elküldött engem az atya, én is elküldelek titeket. Úgy, ahogy. Ez a két szó megmarad bennetek. Úgy, ahogy. Úgy beszélj, ahogy Jézus beszél. Úgy cselekedj, ahogy Jézus cselekedett. Ez már nem a miénk. Pál apostol azt írja, mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át, a Szentlélek által, dicsőségről dicsőségre. Jézus már rég nincs itt a földön. Amikor ezt írja Jézust, már senki nem követi úgy, hogy fizikailag vele legyen. Pál apostol soha nem találkozott Jézussal, míg Jézus itt járt a földön. Találkozott vele, amikor ő megjelent neki, mennybe menetel után. És mégis azt mondja a Pál, hogy miközben mi fedetlen arccal, azaz Jézus által teljes szabadsággal beletekintünk Isten dicsőségébe, mert megismerjük őt, közben mi magunk is elváltozunk az ő képére, dicsőségről dicsőségre. Ki az, aki szemléli az Úr dicsőségét? A tanítvány, aki mozgásban van, aki követi Jézust, mert csak az látja a dicsőséget, aki mozgásban van. Hogy történik ez? Bibliaolvasásban, imádságban, a közösség megélésében és szolgálatban. Elgondolkodtat az, hogy a Jézus korabeli gyerekeknek fejből kellett tudni a Tórát, ami az megnéztem az újfordítási Bibliát, azt hiszem 241 oldal, de a lényeg, hogy a Tóra, amit meg kellett tanulniuk, az majdnem kétszer olyan hosszú, mint a négy evangélium. És a 12 éves korukra azért úgy, ha nem is sikerült, mert nem voltak a legjobbak, azért a legtöbben tudták. Vajon belemerítkezünk-e mi Jézus tanításába? Hogy az evangéliumokat csak újra és újra elolvassuk. Hogy átjárjon minket. Hogy formáljon minket. Hogy szemléljük az Úr dicsőségét. Mert amikor ezt megtesszük, akkor a második dolog az imádság. Az imádság pedig nem lesz igazából más, mint hogy az evangéliumok Jézus tanítása fényében reflektálunk a mindennapi életünkre. Összekötődik az életünk Jézus tanításával, hogy azt tegyük, amit ő tesz, és azt mondjuk, amit ő mond. Az imádságban születik meg a kapocs Jézus tanítása és a mindennapi élet között. Akinek ez a kapocs nem születik meg, az nem tanítvány, az nincs követésben. Az nem látja az Úr dicsőségét. De persze abban a pillanatban, ha ez megtörténik az imádságban és az evangélium olvasásában, akkor ennek valósággá kell lennie, és ez az engedelmesség. Hát imádságban felismerhetem, hogy mit kér Jézus az életemben, de ha ezt nem kezdem el cselekedni, azaz nem kezdem el őt követni, engedelmeskedni, akkor nem vagyok mozgásban, és nem látom meg a dicsőségét. És a negyedik dolog, hogy ezt hála Istennek együtt tehetjük. Közösségben, az Isten tisztelet közösségében, kis csoportokban, ifjúságin, személyes kapcsolatokban, testvéri kapcsolatokban egymással. Azonban Jézus folytatja mindezt. Mert azt mondja, hogy ha pedig valaki én utánam akar jönni, az tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert ha őszinték leszünk, vagy őszinték vagyunk, akkor ha olyanok akarunk lenni, mint Jézus, és hogyha Jézus a tanítványokat arra hívja el, hogy olyanok legyenek, mint ő, akkor abban az is megvan, ami Jézussal történt. Tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen engem. Mert a tanítvány, aki Jézust követi, és látja Jézus dicsőségét, az összeütközésbe kerül másokkal. Akkor megmosolyognak Jézusért. Vagy esetleg azt mondják, hogy fanatikus vagy. Vagy talán pont azok nem értenek meg, akiket igazán szeretsz, a családod. ők nem értik, hogy akarva, akaratlanul micsoda fájdalmat okoznak te neked azzal, hogy a hitedet és a megtalált kapcsolatodat Jézussal, ami olyan drága kincs a számodra, azt ők nem érzik még, nem értik. És ezért akarva, akaratlanul belégyalogolnak. És ez nagyon-nagyon fáj. Tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét. Nem lep ez meg bennünket. Nem szabad, hogy meglepjem, nem szabad, hogy elkeserítsem, nem szabad, hogy elcsüggesszem, hogy meggyengítse a hitedet, nem szabad, hogy szeretetlenné tegyen ő irántuk. Nem szabad. Tagadja meg magát, azaz tegye az életét a második helyre Jézus után, és vegye fel a keresztjét, hordozza azt, ami fájdalom, ami ellenségesség, mert nem érti a világ Jézust. Akkor se értette, ma se érti, ha ő bennünk van. Mert miközben ez történik, a tanítvány átél valami nagy csodát. Aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt. Igen, ha valaki a Jézus miatti fájdalmak iránt inkább azt mondja, hogy hátrahagyja Jézust, meg akarom tartani magamat, az életemet, elveszti Jézust. Nem érzi, nem látja a dicsőségét, nincs mozgásban. De aki elveszti az életét, én értem, az megtalálja azt. Mert miközben magunkat megtagadjuk és a keresztünket felvesszük, csodálatos módon nem elenyészünk, nem megkeseredünk, nem elfogyunk, hanem életet nyerünk. Az élet elkezd a maga teljességében kibontakozni, és Jézus elkezd még jobban ragyogni. Mert Jézus mindig azok életében ragyogott a leginkább, akik követésében szenvedtek ő miatta. És ezért, amit ezt az utat járjuk, egyre jobban kibontakozik Jézus, és egyre jobban átformál bennünket a maga képére. Az élet gazdagsága árad ránk. Hogyan lehetséges őt követni? Hogyan lehetséges vele lenni? Hogy lehetséges a keresztet felvenni? Simon Péter, akit elhívott Jézus azon a reggelen, aki nem a legjobbak legjobbika, emlékezzünk rá. Simon Pétert elhívta Jézus, hogy olyanná legyen, mint a mestere. 3 évet együtt töltött vele. Sőt, ha valaki a tanítványok közül igazán sokat együtt volt Péterrel, Jézussal, olyan helyeken is ott volt, ahol talán mások nem mind a 12 volt jelen, az pont Péter. Péter tehát mindent megkapott Jézustól. És aztán mégis, amikor a mestere önmagát megtagadva a halálba készült, Péter félve, hogy elveszíti az életét, megtagadta Jézust. Alkalmatlanná lett annak, hogy tanítványá nevezzék. Mit mondott volna Jézus abban a helyzetben? Mit mondott volna Jézus, mit tett volna Jézus abban a helyzetben? Nem tagadta volna meg Pétert. Péter megtagadta őt. És mégis Jézus, mert ő azért mégis más, mint egy korabeli rabbi, feltámadása után eljön Péterhez, és helyreállítja őt. Újra azt mondja neki, kövess engem. És amit most olvastunk a lekcióban, amikor eljön Pünkös, és a Szentlélek leszáll, akkor Péter kiáll Jeruzsálem lakosai elé. És nem valami békeüzenetet hirdet ám nekik, nehogy azt gondoljuk. Hallottátok, hogy mit mond? Azt a Jézust, akit ti gonosz kezeitekkel fára feszítettetek. Isten feltámasztatta, urrá tette, ő lesz mindenek ítélője. Na mi lehet erre a válasz? Az egész tömeg rárohanhat. Mit beszélsz itt nekünk? Honnan a bátorság, hogy felvegye a keresztet, és hogy megtagadja magát, mert nagyon hamar aztán már viszik a nagy tanács elé, teszik be a börtönbe, és utána az egész élete erről szól. A Szentlélek betöltötte őt, és erőt kapott. Annyira követővé lett Péter, egész életében annyira olyanná lett, amilyenné Jézus lett, és azt mondta, amit Jézus mondott, hogy még úgy is halt meg, ahogy Jézus halt meg. Keresztre feszítették. A hagyomány szerint azonban azt mondta, hogy mégse úgy akarok meghallani, még itt az én uram, mert nem vagyok arra méltó. És ezért nem tudjuk, de a hagyomány szerint Pétert fejjel lefelé feszítették a keresztre. Mert követővé és tanítványá lett a Szentlélek ereje által. Ezért tehát most már mindenki, aki hallotta Jézus hívását, és odaszánta magát, hogy bár nem a legjobb, de mégis követő lesz. Nem vagyunk a legélesebb elmék, és nem vagyunk a legkiválóbbak. De Jézus elhívott minket. Mert csak az maradt hátra, hogy azt mondjuk, jöjj, Szentlélek Isten. Jöjj, Szentlélek, és töltsél be. Jöjj, Szentlélek, és légy velem, amikor a keresztet kell hordozni, mint vigasztaló. Jöjj, Szentlélek, és emlékeztess Jézus szavaira, amikor szólni kell, ahogy ő szólt volna, amikor cselekedni kell, ahogy ő cselekedett volna. Jöjj, Szentlélek, és formáját Jézus és az ige által napról napra, hogy az Úr Jézus Krisztus képe, személye rajzolódjon ki bennem. Ez egy életre szóló program. Elsősorban most a konfirmandusoknak, keresztelőre készülőknek, de ugyanolyan elsősorban mindannyiunknak, akik Krisztus követői vagyunk. Vegyetek tehát szent lelket. Hogy kell venni szent lelket? Csak azt kell mondani, hogy itt vagyok, Uram. Követni akarlak téged, Jézus. Olyanná akarok lenni, amilyen te voltál. Jöjj, Szentlélek, és töltsél be engem, és én követlek téged. Ezt ünnepeljük az úrvacsorai közösségben, a hitvallásban, az Isten tisztelet további részében. Amen.
Mennyei Atyánk, köszönjük a te szeretetedet, köszönjük a te megváltásodat Jézus Krisztusban, és köszönjük a te jelenlétedet szent lelked által. Állunk ezért a mai Isten tiszteletért, az úrvacsora közösségéért, ahol a bűneink bocsánatát tapasztalhattuk meg, a konfirmációért, keresztelőért, ahol hitükről vallást tettek előttünk azok, akiket elhívtál. Urunk, kérünk, hogy te újítsd meg bennünk a te lelkedet, hogy valóban követni tudjunk téged, hogy hitünk ne statikus rendszer és elmélet legyen, hanem a te követésed, amiben odaadjuk magunkat neked áldozatul, megtagadva magunkat, téged követünk, és a te szeretetedből élünk. Drága Szentlélek, Úristen, így kérünk, hogy jöjj velünk, amikor kilépünk a templom kapuin, amikor hazamegyünk családjainkba a munkahelyünkre, hadd legyünk a te világosságod, a te szeretetednek a jelei, bárhova is állítottál bennünket. Urunk, kérünk azokért, akik közöttünk vannak és gyászolnak, magányosok, betegek, fáradtak. A te jelenléteddel vigasztald meg őket, a te szent lelkeddel érintsd meg az ő életüket is. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.